mégis elvan. Mindenkinek egy jó, hatalmas, jó éjszakát kíván. Jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elvánunk. Mindenkinek egy jó, hatalmas, jó éjszakát kíván.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországon széles körű az anyaság megbecsültsége, áll a KOP Mária Intézet a népesedésért és a családokért, magyar távirati irodához eljuttatott anyák napi közleményében. A közlemény szerint Magyarországon mind a családokban, mind az állam részéről elismerésben részesülnek az édesanyák. A magyarok többsége megünnepli az anyák napját, az állam pedig számos intézkedéssel támogatja az édesanyákat. Az intézet felidézte, Magyarországon 3.130.000 édesanya él, akik életük során 6.220.000 gyermeknek adtak életet, azaz a magyarországi anyáknak átlagosan 2 gyermekük van. Értékelésük szerint Magyarország a családpolitikáját az édesanyákra alapozza, az ő igényeikhez igazodik az intézkedések jelentős része. A kormányzat számos lehetőséget biztosít, amely célzottan az anyákat támogatja. Az anyaság és a gyermeknevelés elismerését fejezik ki, az anyáknak járó adókedvezmények. A csecsemőgondozási díj összegének a korábbi fizetés 100%-ára emelése, a gyedextra, a diákhiteltartozások elengedése, a munkaerőpiaci kedvezmények, valamint a nők 40 is, amely a nagymamák lehetőségeit bővíti, áll a közleményben. Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte az idén ballagó diákokat. A szülőknek köszönetet mondott, hogy bizalommal fordultak a katolikus egyházhoz, amikor az Egri Főegyház megye iskolájára bízták gyermekük tanítását, nevelését. Majd az idei tanév mottóját idézte, Krisztus a jövőnk, amellyel bizonytalan korunkban Jézus Krisztus segítségét kérjük és reméljük, mert őt szeretnénk követni életünk örömteli és nehéz helyzeteiben. Majd a ballagó diákokra, hozzátartozóikra és nevelőikre Isten áldását és a magyarok nagyasszonya oltalmát kérte a főpásztor. Esztergomban zárult az országos engesztelő mindszenti zarándoklat május 4-én, ahol Erdő Péter bíboros prímás mutatott be ünnepi szentmisét a herceg prímás földi maradványait őrző bazilikában. Vele koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelenlévő tagjai és a paptársak is. A szent beszédet Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mondta. A segédpüspök úgy fogalmazott, mindszentit valami vitte előre, vitte egészen a világ végére is az üzenet, a szeretet Isten és embertárs, az odaadás keresztény hite és magyarsága iránt nem változott. A zarándoklatok igazi kincse is az, hogy felismerjük, hogy miközben osztozunk egymással, Jézus is velünk van, aki együtt lép mindszenti atyával, bizonyára megszereti őt és igazán közel kerül hozzá. Fogalmazott a mindszenti József tiszteletére szervezett engesztelő zarándoklat záró szentmiséjén. Méltatta az ortodox egyház és más keresztény felekezetek társadalmi szerepét Vlagyimir Putyin orosz elnök az ortodox húsvét alkalmából a Kreml honlapján közzétett üdvözlő táviratában. Fontos kiemelni az orosz ortodox egyház és más keresztény felekezetek kreatív és gyümölcsöző munkáját, amelynek célja gazdag történelmi, kulturális és szellemi örökségünk megőrzése, a család intézményének megerősítése, a fiatalok nevelése, valamint az olyan maradandó értékek és erkölcsi irányelvek megerősítése a társadalomban, mint a felebaráti szeretet, az irgalom és az együttérzés, fogalmazott. Az összetartó nemzetekre a békesség jellemző, a békétlenség háborús fenyegetést szül. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Veszprém vármegyei Bakony-Szűcsön. Soltész Miklós a település múltját feldolgozó Szülőföldünk Bakony-Szűcs című könyvbemutatója alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta. Óriási jelentősége van annak, hogy a bakony-szűcsiek közössége felvállalja az értékeit, emellett fájdalmas múltját is, azt, hogy a II. Világháború után pusztítást, elüzetést élt át a német kisebbség. A mi feladatunk az, hogy segítsük a magyarországi németeket és a többi nemzetiséget is abban, hogy az őket ért traumát fel tudják dolgozni, mondta a politikus. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a fátyol, illetve gomoly felhők mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között várható. Estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a közelgő születéshete programsorozat apropóján beszélgetünk Fejtnék Krajcsik Ilonával, az Összhang Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval, Olá Kristóf Réka gyógypedagógussal, babamasszázs oktatóval, valamint Percéni Menyhárt Nikolettel, az Összhang Egyesület önkéntesével, női körvezetővel. Nem csak a programokat vesszük gorcső alá, szó lesz egyebek mellett az idei témaválasztásról, és arról is, miért fontos a szülők, édesanyák kellő tájékozottsága. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban, annak apropója, hogy itt vagytok, most pedig a hamarosan kezdődő születéshete. Üdvözöllek titeket!
Köszönjük szépen!
Szia. Köszönjük szépen!
És üdvözöljük a hallgatókat is!
Ili, egy kicsit tekintsünk vissza arra, kérlek, hogy mióta van itt Egerben a születéshete, és milyen céllal jött létre?
Valójában ez országos kezdeményezés volt, és civil kezdeményezés. 2003-ban volt az első Budapesten. Tehát Gyuri meg Geribági kezdeményezésére jött ez létre, és pontosan ez volt a célja, hogy információkat kapjanak a családok, a nők, a szüléshez, születéshez, szoptatáshoz, mert ez volt a szlogenjük, akkor az úgynevezett TAVAM, ez egy civil szervezet volt, és ezen keresztül csinálták ezt, hogyha nincs információ, akkor nincsen választási lehetőség. Tehát, hogy nagyon fontos ahhoz információkat kapni, hogy választási lehetősége legyen, hogy tényleg ő választhassa meg, aki benne van a helyzetben, a nő, a családok, az anya, hogy mi a legjobb nekik, mert nyilván nincsen egy határozott út, ahogy csak lehet menni. Aztán 2005-ben Egerbe is elhozta Bóta Veronika, akkor az Ébredésnek a vezetője volt, és úgy hozta el ide Egerbe a születéshetét. Aztán utána, amikor szült, akkor Tolnai Kati a Forrással együtt csinálta, és utána pedig mi vettük át 2005-ben, már mint az Összhang Egyesület, és akkor 2005-től mi csináljuk ezt a rendezvényt, ami egyre szélesebb körül, mert nagyon sok programunk van. Úgy tapasztaljuk, hogy szívesen csatlakoznak is hozzá, akiket hívunk, vagy maguk is megkeresnek bennünket, hogy szeretnének benne lenni a születéshetében. Mi is választunk mindig egy témát, ami köré szervezzük a születéshetét. Most az idén a tisztelet, ami köré gyűjtöttük a témákat, illetve majd, hogy nem mindenhol megjelenik minden témában a tisztelet maga.
Ez nagyon fontos, lényegre törő dolog, hogy a tisztelettel foglalkoztok, de ezt hogyan kell elképzelni ebben a témakörben?
Hát csak, hogy így pár példát mondjak az események kapcsán, hogy meg ami a legfontosabb, és talán ezért járt a fejünkben a tisztelet szó, mert azért nem mindig ezt élik meg a nők a szülés körül, hogy tisztelet és támogatás veszi őket körül. Nagyon sokszor, sok beszélgetésben előjön, hogy ilyen megalázott helyzetben még nem érezték magukat. És bocsánat, tehát nyilván nem szeretnék ezzel általánosítani, és ez az anyák megélése, és ez nagyon fontos, és az a fontos, hogy ők mit élnek meg, és hogyan élik meg. Tehát ha csak szűken vesszük, akkor itt nagyon fontos lenne. És persze tisztelet az anyának, az apának, a babának, az egész családnak, persze tisztelet az egészségügyben dolgozóknak is, akik ott vannak a szülés körül, tehát hogy ez is nagyon fontos, tehát hogy nagyon szélesen, vagy hogy most például lesz egy téma, a gyermekvédelem, ő is úgy fogta meg, aki ezt a témát behozza a születéshetébe, tisztelet a gyermek felé, de akár ha kötődőnevelést, vagy bármilyen témát nézzük, mindenhol a párkapcsolatban ugye olyan téma is lesz, a tisztelet mindig ott van, és nagyon fontos, meghatározó lenne, és én nagyon sok helyen, én magam is hiányolom a tiszteletet.
Említetted az előbb, hogy a tájékozódás nagyon fontos, és hogy minél tájékozottabbak legyenek az édesanyák, ebben segítetek ti. Mit gondoltok, hogy a mai világban miért fontos az, hogy minél több és szélesebb körű ismerettel gazdagodjanak az édesanyák? Mi változott az évek során?
Nagyon sok az információ, most pont ebbe kell segíteni. Amikor még én voltam várandós, ugye ez nagyon régen volt, nagyon felnőttek a gyerekeim, akkor nagyon kevés volt a szakirodalom, nagyon kevés volt a könyv. Most annyira széles a paletta és az internet kapcsán is, hogy annyiféle információt kapnak az anyák, csak ennek meg az a nehézsége, hogy ebből mi is a jó információ, mi is az, ami nekem jó lehet. Szóval én csak ha a könyveket nézem a könyvesboltban, a központban, pont az a könyv van téve, amit én nem javasolnék, mert egy amerikai példára íródott, ahol 6 hét múlva visszamennek dolgozni, egészen másfajta helyzetben vannak az anyák, akár a szoptatással, de akár a gyerek ápolással kapcsolatosan is. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen valami szelektálás, és valami sávvágás, hogy merre felé lehet elindulni.
És szerintem nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azokat a szakembereket, akikben teljes mértékben meg tudunk bízni, mert ha visszatekintünk így a szülés-születés gyermekágy témakörére, ugye voltak elég más hullámok, tehát az, hogy ne kapdossuk fel, mert magunkhoz szoktatjuk, és hogy jöttek folyamatosan ezek a tanácsok mindenkinek.
Elkényeztetjük.
Igen, hogy mit ne csináljon egy anya, és hogy mit lehet elrontani, főleg erről jönnek infók, és nagyon nehéz megtalálni azt, hogy és akkor hogy kell jól csinálni. És minden ilyen életszakaszban, tehát akár várandóság alatt, szülés közben, szülés körül, nagyon fontos az, hogy legyen egy-két olyan szakember, akibe tényleg maximálisan meg tud bízni az anya, és ezt a folyamatos zajt, amit kap, ezt ki tudja zárni, és tudjon egy olyan úton menni, amit a sajátjának érez.
És ugye ebben ti iránymutatást is adtok, nem csak aképpen, hogy tájékoztattok az Összehang Egyesületnél, hanem ugye már a weboldalon keresztül is. Réka, ha megkérhetlek, hogy egy pár szót, egy pár gondolatot erről mondj.
Igen, most májusban az új weboldalon kívül még egy másik újdonsággal is készültünk az érdeklődő anyáknak és családoknak. Ez pedig egy e-mail sorozat, egy 6 részből álló e-mail sorozat, ami mondom is mindjárt, hogy milyen témákat ölel fel. Erre az e-mail sorozatra ingyenesen van lehetősége majd az érdeklődő anyáknak feliratkozni, és ez a várandóság, szülés-születés, gyermekágy, babagondozás, szoptatás, illetve a babahordozás, tehát ezt a 6 témakört öleli fel, és ebben a 6 témakörben nyújt segítséget és hiteles információt az anyák számára. Ezek, hogyha feliratkozik valaki erre a lehetőségre, akkor a weboldalon keresztül lesz egy elérhető link, amit e-mailben fog megkapni valójában az édesanyja heti rendszerességgel, így 6 hét alatt hozzájut ebben a 6 témakörben az információkhoz. A cikkeket az Összhang Egyesület tagjai és önkéntesei írták meg, ki a saját szakmájában, otthon lévő témában, tehát ki mely témában van otthon, abban a témában foglalta össze a gondolatait, illetve valamilyen szinten ki is egészítettük egymást, tehát ez egy összmunka, és ez egy ingyenesen elérhető lehetőség, és tényleg azt a célt szeretnénk ezzel szolgálni, hogy az is, aki egy esetleg nem látogat el rendszeresen az Egyesület eseményeire, az is, akár otthon ülve is, hozzá tud jutni információhoz, és egyébként felkelti az érdeklődését, bizonyos téma, és talán akkor meg is találja magának a szakembert, akihez később tud fordulni bővebb információkért.
Mennyit dolgoztatok ennek a hátterén, hogy ez összejöjjön? Mióta készültek erre?
Én azt mondanám, hogy idén kezdtünk ennek neki. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Igen. Ugye már most április van, tehát hónapok munkája volt, van emögött. Nyilván nem csak a megírás volt ez, hanem az előkészületek, a témák kiválasztása, az emberek kiválasztása, hogy ki legyen a munkák mögött, illetve tényleg csapatban dolgozunk, tehát kiegészítjük egymást, mindent egyeztettünk, közösen beszélünk meg, és remélem, hogy ez érződni is fog az eredményen, hogy ebben mekkora lélek van, illetve mekkora lelkesedés. És tényleg örömmel szeretnénk ezt nyújtani az érdeklődőknek.
Ez már aktív, ez a felület, ahol ők fel tudnak iratkozni, vagy mikortól lehet?
Még nem, a hét végén, vagy jövő héten lesz aktív, és azért is készültünk ilyen komplexebb csomaggal, mert idén 15 éves az Összhang Egyesület, és ennek kapcsán az arculatot is egy kicsit frissítettük, és az már kikerült, tehát az új logónk és így az arculati elemek, és emiatt készült el az új weboldal, és az új weboldalon erre fel lehet iratkozni, de mindenféle friss információ is meg fog rajta jelenni, hogy kik vagyunk például az önkéntesek, és mivel tudunk segíteni, de persze az Összhang Egyesület története is látható lesz rajta, mert a 15 év az nem kevés.
Visszatérve egy kicsit a születés hetére, mert hogy elég sok programmal, sőt programdömpinggel készültök, egy párat vegyünk végig, ha nem is az egészet, lehet, hogy annyi időnk nincsen, de egy kicsit érintsük ezeket a programokat.
39 programunk lesz összesen, és mivel mi is látjuk, hogy ez így rengeteg, így egybe, készülnek is olyan posztok, amiben külön szedjük azt, hogy mi az, amit várandóság alatt javaslunk, mi az, amit már gyermekágyban, vagy kisgyermekeseknek tényleg, illetve lesz egy olyan programunk is, amit perinatális szakembereket várunk rá. Ez most idén van először.
Mit lehet erről tudni?
Hát a lényeg, és ezt nagyon jó, hogy kiemelted, mert hogy ez nagyon fontos, hogy azért amellett, hogy erről sokat beszélgetünk, hogy az anyák nem kapják meg a tiszteletet, meg nem mindenkinek úgy alakul az élete a szülés körül, ahogy ő optimálisnak gondolná. Nagyon fontos gondolnunk a másik oldalra is, és ezt most tettük meg először, hát már így gondoltunk, de hogy valójában így konkrétan elsősorban a szülésznőknek, illetve a szülés körül segítőknek gondoltunk egy zárt körű beszélgetést, ahol csak a pszichológusunk, aki perinatális szaktanácsadó is, és ők lesznek. Tehát, hogy az nem nyitott, mi nem megyünk hallgatózni, senki sem, csak ők mondhatják el, mert hogy nagyon nehéz lehet a másik oldalon lenni, és egy csomó veszteséggel együtt élni, mert ők azért azokat is megélik, és én nagyon elcsodálkoztam, amikor azzal szembesültem, hogy nekik nincsen ehhez olyan közegük, ahol ezt fel lehetne oldozni, el lehetne engedni, hanem ezek mind be vannak temetve, és ez azért nagyon nehezíti azt, hogy kedvesen és esetleg tisztelettel és támogatóan kapcsolódjanak, mert hogy ők azért egy másik oldalon élik meg azokat az időket, amiket az anya nyilván másképp él meg a másik oldalon. És ezért nagyon, nagyon szeretnénk, hogyha sikerülne őket megszólítani, hát biztos nagyon nehéz lesz megmozdítani őket, mert hogy nagyon kevesen vannak sajnos.
Láttam a programok között az otthonszülés témakörét, ami azt gondolom, hogy rengeteg sztereotípiával gazdagodott az elmúlt években. Miért választhatják a szülők? Mit láttok, hogy ők egyébként mennyire tájékozottak az otthonszülés területén? Milyen lehetőségeik vannak?
Ez a Mélyvirágban lesz, tehát nem az Összhang Egyesületben, de mi az Összhang Egyesület szélesebb körben gondolkodunk, és azt látjuk, hogy azért a szülések többsége továbbra is, és mindig is többségében a kórházakban lesznek, de nagyon támogatjuk az otthonszülést, és az én két unokám is otthon született. De nagyon fontos ehhez azt is megfogalmazni, hogy nem mindenkinek kell otthon szülnie, de nagyon fontos, hogy akiben van valami gondolat, csíra azzal kapcsolatosan, hogy másképp szeretné, és intézményen kívül szeretné, akkor nagyon fontos, hogy elindulhasson ezen az úton. Én külön nem beszélek rá senkit, mert ezt mindenkinek magának kell megválasztania, mert mindenkinek ott kell szülnie, ahol biztonságban érzi magát, de ha valakinél megfogalmazódik, hogy gondolkodtam rajta, hogy otthon kellene szülni, akkor azért én is elkezdem támogatni ezen az úton, hogy ehhez is megkapja a támogatást. És nagyon fontos, amit a Mélyvirág csinál, ezzel kapcsolatosan ez a beszélgetés is, ami most lesz, de olyan szempontból is nagyon fontos az ő tevékenységük, hogy ugye otthon csak úgy szülhet valaki, hogyha 20 percen belül elérhető a kórház. Márpedig, hogyha mondjuk Mezőkövesden akar szülni valaki, ő már nem ér el 20 perc alatt a kórházig, és akkor a Mélyvirágnak van egy helye, amit úgy is alakítottak ki, hogy erre alkalmas legyen, ugye nem otthon szülés azért, hanem intézményen kívüli szülés lehet náluk, mert ott van a kórház a közelben, ugye a bábák másképp nem is vállalják, mert ez szigorúan szabályozott az otthon szülés, ezt nagyon fontos tudni, hogy ez így nem egy ilyen akármit csinálhatunk, és akárki szülhet, hanem szabályozva van, néha túlságosan is, külföldön nem mindenhol van ennyire szigorúan, de ezek élő szabályok, és nagyon fontos, és szerintem csodálatos dolog otthon szülni, otthon születni is, mert én még otthon születtem.
Milyen programot emelnétek ki a hallgatóknak, amivel mondjuk felkeltenétek az érdeklődésüket?
A születés hetén csütörtökön 9-én a babamasszázs témájával várom az érdeklődőket. Fontos, hogy kihangsúlyozzam azt, hogy a babamasszázs az nem kifejezetten és konkrétan csak a babák masszírozásáról szól, hanem valójában ez egy hatalmas kapcsolódási lehetőség, még egy lehetőség, hogy ne csak a szavakon keresztül, és nyilván érintésen és az ölelésen keresztül kapcsolódunk a babánkkal, de az, hogy lelassulunk, és odafigyelve, tényleg a babánkat tisztelve, és az ő jelzéseire mélységesen tényleg figyelembe véve, és odafigyelve, tudunk hozzá kapcsolódni egy új csatornán, és a baba masszázson keresztül én mindig ezt szeretném átadni, ezt a kapcsolódási lehetőséget. De nyilvánvalóan fontos a technika, amit megtanulunk, hogy hogyan tudjuk a babák különböző testrészeit átmasszírozni, de hogy tényleg az anyák is erről számolnak be, hogy kaptak egy pluszt, egy újabb lehetőséget arra, hogy odafigyeljenek a babájukra, hogy figyelembe vegyék azt, hogy a baba is mondhat nemet. Hogyha most mi leültünk masszírozni, és a babánk egyáltalán nem abban a hangulatban van, akkor ő mondhatja azt a pici jelzéseivel, a kis hangjával, a kis gesztusaival, a bármiével. Tehát tudja azt hangsúlyozni nekünk, hogy köszönöm, én most ezt nem szeretném, akkor is, hogyha egyébként szoktam ezt kedvelni, és hogy ezt tiszteletben kell tartsuk. Tehát, hogy itt is ugye képbe jön a tisztelet a babáink iránt, és ezt is sokszor kaptam visszajelzésként, hogy nem is gondolták, hogy lehet így dekódolni a babát. Tehát, hogy valóban figyelembe lehet azt venni, és kell is, hogy tud egy újszülött is nemet mondani arra, ami neki nem komfortos. Főleg például, hogyha a babamasszázs előkerül ugye napi szinten, vagy a héten több alkalommal az otthoni nyugalomban, békében, akkor ő hozzászokik ahhoz, ahogyan azt el szoktuk kezdeni. És így már az első pillanatokban, amikor észreveszi, hogy most mi fog következni, akkor ő tudja jelezni azt számunkra, hogy ehhez most van kedvem, vagy nincs kedvem. És erről is nagyon sok mindenről lesz szó a születés heti programban is. Igazából ott az elméleti háttérről fogunk inkább egy picit, és egy pici gyakorlattal fogom színesíteni magát a programot. Egyébként ezt egy tanfolyam keretein belül tudjuk elsajátítani, egy 5 alkalmas tanfolyamon belül. Május 16-án egyébként indul egy tanfolyam, amire szeretettel várom az érdeklődőket, még vannak helyek, úgyhogy oda lehet jelentkezni. Az Összhang Egyesület oldalán keresztül az esemény formájában elérhető, és tudnak tájékozódni arról, hogy az hogyan néz ki. A születés hetén pedig erről fogok mélységesebben és bűségesebben beszélni, egy icipici gyakorlattal tarkítva és színesítve.
Niki? És ezen kívül még 2 olyan programunk van, ami egy utána induló csoportnak a bemutatása. Az egyik az én programom, amiben megint csak az érzésekkel, szükségletekkel egy kicsit így azzal fogunk foglalkozni, hogy oké, hogy megszületik egy baba, és az tényleg maximális figyelmet igényel, de egy idő után azért bejön az, hogy de hol vagyok ebben én, és hogy nagyon fontos arra is hangsúlyt helyezni, hogy közben nekem is vannak szükségleteim, érzéseim, amiket meg lehet próbálni úgy kielégíteni, hogy közben maximálisan figyelek a gyermekre is. És a másik program is így az anyai mentális egészségre fókuszál. Ez is a neve, anyai mentális egészség, ami egy utána induló csoportban fog folytatódni, amit 2 önkéntesünk fog vezetni. Egy pszichológus. Fanni, és Kriszti, aki hordozási tanácsadó, de nagyon ért az anyai mentális egészséghez szerintem, és ők is fognak így beszélni, hogy azon a csoporton majd mi fog folytatódni.
Így a csoportok kapcsán nagyon fontos azt is megemlítenünk, hogy vannak rendszeres köreink, klubjaink, amik az Összhang Egyesületnek, tagoknak ingyenesek, aki nem tag, annak pedig egy jelképes összegbe kerül, de érdemes tagnak lenni, mert hogy az sem egy olyan nagy összeg. Én egy gondolatot szeretnék megemlíteni még, nekem a gyermekjogok az nagyon itt van mostanában a fejemben, és én nagyon örülök, hogy így erre a témára rátaláltam egy anyán keresztül, egy régi kismamám volt, de már nagy gyerekei vannak, aki elkezdett ezzel foglalkozni, és ennek kapcsán az jutott eszembe, és nagyon fontos információ, amit Niki te osztottál meg, hogy megjelenik egy mesekönyv versekkel, Szabó T. Annának a verseivel, ami arra tanítja meg a gyerekeket, bugyi szabály, nem olyan szép elnevezés, külföldön azért már egy nagyon bevett szokás, Angliában még egy orvos sem nyúl a gyerekhez úgy, hogy ne kérne engedélyt ahhoz, hogyha ott kell megvizsgálnia, ami csak az övé. Tehát, hogy ezek a versecskék is, dalocskák is ezt fogják majd mondani, és ez a könyv majd egy hét múlva, vagy egy hónap múlva fog megjelenni, érdemes odafigyelni. Az a címe, hogy minden gyerek kicsi kincs.
És milyen programot javasolnál az érdeklődőknek az össz programok közül?
Bábafa kirándulás május 5-én, hordozóban is szokták hozni a gyerekeket, tehát hogy nem olyan nagyon nehéz és nem olyan nagyon hosszú, tehát egy közepes erősségű séta, olyan helyen állunk meg, ahonnan nem szörnyű távolság, hanem a Gilitka kápolnánál megpihenünk, és akkor onnan még egy rövid séta a bába fáig, és szeretettel várunk mindenkit, mindig valami varázslatot Beresné Dobos Judit kitalál, úgyhogy a gyerekek mindig nagyon élvezik, követ festünk, mindenféle finom kalácsot osztunk meg az összetartozás jegyében, amit héjakata süt meg, kifejezetten bábakalács, dió és mák töltelékkel, úgyhogy nagyon varázslatos lesz, várunk szeretettel mindenkit, de persze minden programon is, meg később is az Összhang Egyesület programjain.
És még ehhez kapcsolódva, hogy mondod, Ildike, hogy hordozóval nyugodtan látogatható a táv és bejárható, hogy fel tudunk ajánlani egy ilyen lehetőséget, hogyha valakinek nincsen hordozója, de szeretné hordozóban vinni a kirándulásra, akkor előre, ha jelzi, akkor tudunk hordozóeszközöket biztosítani, mert hogy az Összhang Egyesületen belül havi rendszerességgel egyébként működik hordozás támogató beszélgetőkörünk is, és ennek is lesz egy alkalma a születés hetén, amire ugyancsak várjuk a hordozás felől érdeklődőket szeretettel, ahol próbálni is tudnak, illetve bármilyen kérdésük van a témával kapcsolatban, akkor állunk rendelkezésükre, és a kirándulásban is segítünk, hogyha szükséges.
Hoppár Bori női testtudatoktató, és 9-12 éves lányoknak és az anyukáiknak lesz egy workshop. 4-én ez az első nap. És gyereket a magasba! Elfelejtettük! Ez nagyon fontos, hogy rátaláltunk arra, hogy pont 4-én, amikor indul a születésete, akkor tervezte a három királyfi, három királylány a gyereket a magasba, amit minden évben meg szoktak szervezni, és csatlakoztunk, úgyhogy társszervezők lettünk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Május 4-én az
Agria
Parkban, az udvaron, ha jó idő van, de jó idő lesz, ha nem lenne jó idő, akkor belül, és ott lesz egy kis kézműveskedés is, amit mi biztosítunk, úgyhogy arra is nagy szeretettel várunk mindenkit.
Akkor így a műsor végére szerintem egy picit szedjük össze, hogy mi az, ami nagyon fontos, mondjuk szükség van-e regisztrációra, milyen látogatószámra számítotok, mert azt említetted, hogyha hordozási eszközre van szükség, akkor mondjuk érdemes jelezni, de kell-e bármit tenni azoknak, akik szeretnének ellátogatni? Ja.
A Facebook oldalunkon fent van egy központi esemény, mint születéshete 2024. Abban a leírásban megtalálható minden, hogy a külön eseményekhez könnyű legyen eljutni. És csak néhány programunk van, ami egyrészt fizetős, másrészt regisztráció köteles. Ezek külön ki is vannak emelve. Például az előbb emlegetett Hoppár Boris workshop az egy ilyen, de minden a leírásban megtalálható. Azt hiszem, hogy a 39-ből három van.
Ami fizetős, de jelezni több helyen is kell, ahol ugye olyan kisebb csoport van, ott jelezni kell. Hát a kiránduláshoz meg, hogy szeretne jönni, akkor igen, hogy tudjuk, hogy mennyi eszközt vigyünk, tehát az nagyon, nagyon fontos lenne, hogyha ezeket előre tudnánk. De minden eseménynél ott vannak az információk.
Minden eseménynél megjelenik az is, hogy csak felnőtteknek szól-e, vagy kisgyermekkel látogatható, tehát ezek is egyértelműen le vannak írva az eseményeknél.
A többség kisgyerekkel látogatható, de nyilván van néhány olyan program, ami kifejezetten felnőtteknek szól.
És akkor már csak egyet nem említettünk, hogy hanyadikától hanyadikáig várjátok az érdeklődőket.
Május 4-től 12-ig.
Én kívánom, hogy nagyon sok látogató legyen, és minél több ismerettel gazdagodjanak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük a lehetőséget. Szeretettel várunk mindenkit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a közelgő születéshete programjairól beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István és Péteri Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Pisné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót, irodalomtörténészt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Női műsorunk már-már állandó megszokott vendége ön, és köszönöm szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésemre áll, hiszen anyák napján, egy anyák napi műsorban egy édesanyával beszélgetek, mert hogyan is édesanya, és amikor felkértem erre a mostani anyák napi műsorra, akkor ez volt a kiinduló pont, és utána pedig már ebből adódtak a kutatásai és kutatásainak azon történetei, legendái, híres magyar hölgyei, akik majd a mai beszélgetésünk témáját is adják. Először is köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Nagyon szívesen, és valóban mindenek előtt édesanya vagyok. Hála a jó Istennek, hogy van egy csodálatos lányom, azon kívül, hogy ahogy mondta is, hogy irodalomtörténész és könyvtárigazgató, de mindenek előtt édesanya anyák napján.
A mai műsorban egy milyen összeállítással készültünk. A beszélgetésre készülve azt említette, hogy lehet egy kicsit rendhagyó ez a mai műsor. Mire utalt ezzel a szavával?
Hát nagyon remélem, hogy ön is, kedves Erzsébet, és a rádió hallgatói is meg fogják érteni majd a gondolatomat, hogy miért mondtam azt, hogy kicsit rendhagyó. Ebben a mai megbolondult világban ugyanis úgy gondolom, hogy igen, anyák napja van, az anyákat köszöntjük, köszöntik a gyermekek, de azért azt ne felejtsük el soha, hogy az anyák mellett és a gyermekek mellett ott vannak ám az apák is, és az ő szerepük is fontos. Tudom, hogy van apák napja is, bár az messze nem annyira ismert ünnep, mint az anyák napja, de ezért mondtam, hogy az előkészítés során, hogy egy kicsit rendhagyó lesz ez a anyák napi összefoglalásom, hogy az apákat is fogom említeni.
Nagyon helyes, hiszen egy család úgy egység és úgy tökéletes, hogyha van benne édesanya, édesapa és természetesen a gyermekek. Ha minden igaz, öt történelmi személlyel, öt híres hölgyel fogunk foglalkozni a mai beszélgetésünkben?
Igen, a kutatásomból, amelyet szerintem már legalább lassan 10 éve, hogy itt sorozatban mennek le minden hónap első vasárnapján a Sziluett műsorban. Ugye híres magyar nők életével, legendáival foglalkozom, és közülük válogattam ki néhány hölgyet. Igyekeztem különböző sorsú édesanyákat kiválasztani, és róluk fogok beszélni.
Olyan híres magyar hölgyekről, akikről már korábbi műsorainkban hallhattak a kedves hallgatók. Külön köszönöm önnek, hogy összeállította ezt a mai műsort. Olyan édesanyákról és hölgyekről beszélgetünk, akik példaképek lehetnek a jelenleg is élő édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak. Kivel kezdjük?
Egy kis történeti áttekintéssel, mert hát az anyák napja, és ha anya, akkor azért nem utolsó sorban, sőt, első sorban Szűz Máriára kell gondolnunk, és a Mária tiszteletre Magyarországon. Ezért egy kicsit tekintsük át, hogy hogy is alakult ki a Mária tisztelet nálunk. Ugyanis a boldogasszony kultuszt Szent István király a keresztény hit terjesztésével párhuzamosan honosította meg. A hagyomány szerint halálos ágyán Mária boldogasszonynak ajánlotta fel örökségül az országot. Szent Gellért püspök Fehérváron tartott beszédében Szűz Máriát napba öltözött asszonynak és mennybe felvett boldogasszonynak nevezte. A magyar történelem évszázadai során mindig nagy jelentőséggel bírt Mária tisztelete. Például II. András árpádházi magyar királyunk megesküdött, hogy a magyar hazát, mint boldogasszony birtokát minden ellenségtől megóvja. A török veszedelem idején a magyar végvári katonák Szűz Mária nevével az ajkukon mentek a harcba, és II. Rákóczi Ferenc zászlóit Mária képe díszítette. Az ő saját zászlójára jelmondatként a következőket írta. Szűzanyánk által mutatott úton a hazáért és a szabadságért. És 1896 a millenniumi ünnepségek óta Vaszari Kolozs bíboros kérésére 13. Leó pápa elrendelte a Magyarok Nagyasszonya ünnepnapját, melyet minden év október 8-án tartanak Magyarországon. Magyarországot hivatalosan egyébként 4 alkalommal ajánlották Szűz Mária oltalmába. Ugye először Szent István királyunk 1038-ban Esztergomban. Majd 1317-ben Károly Róbert uralkodása alatt Szepeshelyen. 1693-ban Buda és a Délvidék a töröktől való visszavívásunk emlékére, és 4. alkalom 1896 a millenium esztendeje Magyarország 1000 éves létéért hálaként. És egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk is Szűz Máriáról szól, az Ó Magyar Mária síralom, amely egy ének, egy kesergő fohász, az édesanya kesergése egyszülött fiának halála miatt, aki megváltotta a világ bűneit. És ahogy beszéltük, már hosszú évek óta beszélgetünk itt a Szent István Rádió stúdiójában a híres magyar nők életének legendáiról. És már vagy egy évtizeddel ezelőtt azért kezdtem el ezt a témát kutatni, mert könyvtárosként és irodalomtörténészként azzal a ténnyel szembesültem, hogy a múlt történelmének kutatói rendszerint férfiak. És az általuk kikutatott múltban is többnyire férfiak szerepelnek. Királyok, hadvezérek, politikusok, és csak nagyon ritkán nők. És az évek óta tartó sorozatunkban talán többször is említettem már, hogy nem tudom, ki mondta először, de minden esetre nagy igazságot mondott ki akkor, mikor megállapította, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. És Magyarországon pedig nagyon sok olyan hölgy élt, akik nem csak férjük jogán kerültek be a történelembe, hanem saját jogukon is. Akik nem maradtak a háttérben. És már az a kifejezés is, hogy nagyasszony, többet jelent a magyar nyelvben, mint szó szerinti jelentése vagy fordítása. Olyan asszonyt jelent az én olvasatomban, aki ha kell karddal, ha kell fakanállal, ha kell írótollal tevékenykedik, és szerez elismerést nevének és nemének. A szűkebb család keretein belül, de ha a hazaérteke úgy hozza, akkor kilépve a történelem színpadára. A népnyelv nemzet virágainak nevezi ezen nagyasszonyokat. Mi sem bizonyítja jobban ezeknek a hölgyeknek a nagyszerűségét, mint az, hogy lány nevükön tartja őket számon a magyar történelem, pedig házastársuk is történelmünk meghatározó személyiségei közé tartoztak. A magyar hölgyeknek a haza, a kultúra védelme, a család, a gyermekeik, a tágabb közönség, az ország szolgálata, a rászorulók támogatása volt életük legfőbb célja. Anyák napját ünnepeljük, de a magyar anyák mellett ott álltak az apák is. És egyik kedves írom, Jókai Mór egyik regényében így ír az esküvői szertartásról, a házasságról és az asszonyok legszentebb feladatáról. Midőn az egyszerű lelkipásztor a kezébe teszi a nőnek a férfi kezét, akkor azt mondja neki, ez a férfi a te férjed, és te az asszonya vagy ennek a férfinek, mint halálig. És akkor a nő, aki asszonya az ő férjének, annak kezét kezében tartva, a minden fejedelmek büszkeségét meghaladó ragyogással arcán halad végig a templom padsorai között. S midőn eljön az idő, hogy az a nő anya legyen, nincs királyné a földön, akinek erősebb fölségi joga legyen az uralkodásra, mint annak a nőnek, aki asszonya az ő férjének és gyermekét várja.
De szépen leírta ezt Jókai Mór. Köszönöm szépen, hogy beleszerkesztette a mai adásba.
Jókai kedvencem, és ez az idézet, amit fölolvastam, ez az egyik kedvenc regényemből van, Jókai Mórtól. Ennek a regénynek az a címe egyébként, hogy Egy az Isten. De folytatva anyák napi gondolatainkat. Tavaly ünnepeltük Madách Imre születésének 200. évfordulóját. Akkor Madách Imre életéről, házasságáról és az ember tragédiáról hallhattak sorozatunkban a kedves hallgatók sok mindent, adatot. Madách Imre felesége, Fráter Erzsike, az egyik legtragikusabb sorsú édesanya volt, akitől a kikényszerített vállóper következményeként még gyermekeit is elvették. Fráter Erzsike utolsó szavai a halálos ágyon gyermekeihez szólt. Reménykedjetek velem együtt, hogy a legfőbb bíró engem nem az elvetemültek közé fog besorolni. Ő, ami mindent megbocsájtunk, viszontlátásra egy jobb világban. És egy másik édesanya, Lesznai Anna, az alsókörtvélyesen született festőköltőnő, amikor Károly fiát a II. Világháborúban német katonák agyonlőtték a körtvélyesi kastély teraszán, így írt. Mi fájna még, ha elveszett az elsőszülött gyermeked? Szülő hazád? Házad? Hited? Nemrégen ünnepeltük március 15-ét, majd ugye október 6-án fogjuk az aradi vértanúkat. Az aradi vértanúk közül 10-ként végezték ki Leiningen-Westerburg Károlyt, aki a hesseni nagyhercegségben született, német katona családban. Nem is nagyon tudott magyarul egyébként, és a család rokonságban állt az angol uralkodóházzal is. 1844-ben vette feleségül a törökbecsei születésű Sisányi Erzsébetet. Két gyermekük született. Aradon az utolsó éjszakán írt egy levelet a feleségéhez. Most, ebben a komor órában, amikor minden földi dolog teljes mulandóságában áll előttem, amikor mintegy feltárul a múlt, minden emlék megrohan és nehezzé teszi a válást. Tudom, hogy vérezni fog a szíved, de a gyerekek iránti kötelességeid érzete meg fogja enyhíteni fájdalmadat. A gyerekek még meg vannak kímélve a fájdalomtól, és ez jól van így. Ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat, s kimondhatnál meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg. A naplójában az utolsó bejegyzés Leiningen-Westerburg Károlytól így szólt. A lámpák kialudtak, sötétség, mint tegnap, de még ezer, meg ezer év múlva is oly fényesen tündöklenek a csillagok, melyekhez ma fölnézünk. Báró Csömörei Zai Anna a magyar nyelvű kegyességi barokk próza megteremtője volt. Felvidéki főúri családból származott, és Vajji Ádámnak, II. Rákóczi Ferenc udvari marsaljának volt a felesége. A Rákóczi szabadságharc bukása után követte férjét gyermekeivel együtt lengyelországi nagyon keserves és nehéz bujdosásába. Zai Anna a száműzetésben imádságokat írt. Az imádságok a magyar irodalom nagyon fontos alkotásai, hiszen a Biblia mellett imádságokat olvastak leggyakrabban az emberek. Egyik imádságos könyvicskéjének ajánlásában a következőket írta. Édes fiam, noha téged szülő anyád vagyok, de amellett oly szegény anyád is. Világi gazdagságból ajándékot nem adhatok, mert aranyom, se ezüstöm nincsen, hanem azt adom néked, amim van. Isten nekem nyújtott szikrácskájából való ajándékot, anyai szívem szeretetét. Olvastuk Szentírásból, az Isten megszokta volt teljesíteni szülőknek magzatokra mondott áldásukat. Ezért én is kérem az én jó Istenemet, teljesítse be rajtad, édesatyád, rád sokszor mondott áldásának kívánságait. és az én anyai rád mondott áldásomat is semmivé ne tegye az Isten. Szendrei Júlia életéről is beszélgettünk már. Keszthelyen született, és azt mindenki tudja, hogy Petőfi Sándor felesége volt, és ő volt a feleségek felesége. Szendrei Júlia már Petőfi életében is írt verseket, nem is rosszakat. Maga Petőfi is biztatta egyébként a versírásra. Mert Júlia nem csak felesége és múzsája volt Petőfinek, hanem szellemi partnere is. Azt is tudja mindenki, hogy a gyászévet nem megvárva másodszor is férjhez ment. Hogy ennek mi volt az oka, azt már részletesen megbeszéltük itt a Sziluett műsorban, egy korábbi adásban. Azt viszont talán már kevesebben tudják, hogy Szendrei Júlia volt az, aki elsőként fordította le magyar nyelvre Andersen meséit. Szendrei Júlia életéből most csupán csak annyit, hogy második házasságában 4 gyermeke született, 2 kisfiú és 2 kislány. Bár az egyik kislány pár napos korában meghalt. Gyermekeiről így írt egy versében. 3 rózsabimbó az én boldogságom, 3 rózsabimbó életem, világom. El van osztva köztük 3 felé lelkem, és mégis mindegyik bírja azt egészen. De Júlia elsőszülött kisfia, Petőfi Zoltánka, 1848. december 15-én született. És a 25 éves büszke apa így tudósította fia megszületéséről 31 éves barátját. Csak 2 szót írok, apa vagyok. Ma délben született fiam, kit holnap vagy holnap után fognak megkeresztelni. Keresztapja és keresztanyja bizonyos Arany János és Arany Jánosné lesz. A fiú neve Zoltán. De Júlia, az édesanyja is írt egy verset a fiáról. Még csak alig feslik a piros lókehely, és illatja már is törzsét árulja el. Büszkén emeli fel magasra kis fejét, amidőn kiejti ragyogó szép nevét. A napnak sugári nem vakítják szemét, midőn magasba küldi tekintetét. Petőfi Zoltán alig 22 évesen tüdőbajban halt meg. A Kerepesi úti temetőben édesanyja mellé helyezték örök nyugalomba. Belehalt abba a teherbe, hogy apja a magyar irodalom egyik legzseniálisabb költője volt. És végezetül talán a legismertebb magyar hölgy és édesanya történetéből röviden epizód. Ez a hölgy nem más, mint Zrínyi Ilona. Ők unokája a szigetvári hős Zrínyi Miklósnak, a költő Zrínyi Miklósnak az unokahúga. Zrínyi Péternek a lánya, annak a Zrínyi Péternek, aki sógorával, Frangepán Ferenccel együtt részt vett a Veselényi féle Habsburg hatalom elleni összeesküvésben, és akiket a Habsburg hatalom csellel Bécsbe csalt, tárgyalás ürügyén, majd több mint egy évi raboskodás után Bécsújhelyben kivégeztetett. Zrínyi Ilona felesége volt első Rákóczi Ferencnek, majd férje halálát követően 6 évi özvegység után Tököli Imrének, a Kuruc királynak, és édesanyja második Rákóczi Ferencnek. Zrínyi Ilona majdnem 3 évig védte Munkácsvárát, az itáliai származású császári zsoldos vezér Karaffa hadaitól. A tapasztalt olasz hadvezér könnyű, néhány napos ostromra számított a szépasszony részéről, hiszen tudta, hogy a férj, Tököli Imre felső Magyarországon harcol a szabadságért. Beüzent a várba, hogy adják meg magukat. A szigetvári hős ükonokája válasza nem késett. Felvonatta a vártornyára a vörös lobogót, annak jeleként, hogy a várvédői utolsó csepp vérükig harcolni fognak. És Munkácsvárának úrnője megszervezte a várvédelmét. 10 éves Ferenc fiával járta a bástyákat, és buzdította a védőket. Karaffa generálisnak pedig fénygyulhatott a fejében, hogy nem tapasztalatlan civilekkel van dolga. Zrínyi Ilona harcáról különösen korabeli francia és holland újságok írtak elismerően. olyan hősnő ő, aki egész Európa csodálatát kivívta, írták. És egy másik újság századunk legbátrabb asszonyának nevezte Zrínyi Ilonát. Aki 3 évi ostrom után kénytelen volt a várat feladni, de még ekkor is olyan feltételeket tudott kiharcolni a vár védői számára, hogy amnesztiát kaptak, és a hatalmas Rákóczi vagyon gyermekei kezén maradhatott. Neki ugyan a gyermekekkel Bécsbe kellett költöznie, a Habsburg hatalom pedig ismét megszegte a megállapodást. Bécsbe érkezve Ferenc fiát azonnal elszakították Zrínyi Ilonától, és Neuhausba, egy jezsuita katonai iskolába vitték. Anya és fia soha többet nem találkoztak. És amikor Thököly Imre több magasrangú császári tábornokot elfogott, és felesége szabadonbocsájtását követelte cserébe, Ilona búcsúlevelet szeretett volna írni fiának, mert a személyes találkozást is megtagadták tőle. Magyar nyelvű levelet sem engedélyeztek számára. Latin nyelven írt egy levelet, és még ez a levél sem jutott el soha Rákóczi Ferenchez. Zrínyi Ilona levele fiához így hangzott. Rettentő nagy út áll előttem, de azért sietve sietek uramhoz és hűséges férjemhez. Kötelességem hozza ezt magával. Semmi nem esik nekem oly súlyosan, mint tőled, legkedvesebb fiamtól elszakadnom. Mikoron idejöttem, téged, nővéreddel együtt elszakítottak tőlem, s én szerencsétlen búcsút sem vehettem tőled, de anyai áldásomban azért részed volt. S ez anyai áldásomnak most is osztályosa vagy, s az is maradsz, és méltán várhatod az Isten áldását is. Én a jó Istenre bízom magam, s a gyermekeim szeretetére édesanyjuk iránt. Isten áldjon meg benneteket. Ne búsulj azon, édes fiam, hogy javaid idegen kézen vannak, s hogy pusztán állnak. Újra helyrehozhatod azokat. A hadak lerontották váraidat. Adja Isten, hogy te ismét felépíthesd azokat. Csak tanulj szorgalmasan. Ne feledd, nincs e világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és jó hír. Ez soha meg nem hal, hanem örökké él. A földi javak elveszhetnek, az nem nagy baj, de aki a becsületét elvesztette, mindenét elvesztette. Ezért, édes fiam, te benned minden gyönyörűségem. Ne szerezz nekem keserűséget. Istennek és a boldogságos szűznek ajánlottam nővéredet és téged. Ő legyen édesanyátok és gondviselőtök minden bajotokon. Ő soha el nem hagy titeket. Becsüld meg az embereket, szívesen társalogj az idegenekkel, és így véled is jól bánnak, és szeretni fognak. Aki másokat megbecsül, maga magát becsüli. Egyébként a hatalmas Istentől, anyai áldásommal egyetemben minden jót kívánok néked. Bárhová vet a sors, maradok mindenütt és mindenkor a te szerető anyád. Zrínyi Ilona, 1692. Zrínyi Ilona török földön száműzetésben halt meg, apjának, Zrínyi Péternek a hóhérbárt alatt mondott szavaival. Uram, a kezedbe ajánlom lelkemet, jöjj el, Szentlélek!
Csodálatosan szép ez a levél, nagyon oda kellett figyelnem, hogy ne sírjam el magamat, hiszen amikor legelőször olvastál a Szent István Rádió hullámhosszain ezt a levelet, akkor is megérintett, és ez most sincs másképp, ugyanúgy hatott rám, és remélhetőleg a kedves hallgatók is szívesen és szívvel lélekkel hallgatták mai anyáknapi műsorunkban. Köszönöm szépen önnek, hogy ismertette velünk ezen jeles hölgyek példaértékű anyák életét, és köszönöm szépen most is önnek a beszélgetést. Kívánok boldog anyák napját önnek, és természetesen minden minket hallgató Szent István Rádió hallgató édesanyának, nagymamának, dédnagymamának sok erőt, jó egészséget és a jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom életükre.
Köszönöm szépen, én is hasonló szépeket kívánok minden édesanyának.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatónak, irodalomtörténésznek, és nem utolsó sorban édesanyának. Viszont hallásra!
a viszonthallásra mindenkinek. Szép napot és nagyon-nagyon sok boldogságot minden anyának, és sok boldogságot gyermekeikben.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvenciáról.